Szomszédaim, miattatok kell most nekünk kölcsönt felvenni, különben kilógnánk a sorból. Tündér Lala arra hívta fel a figyelmünket, hogy ha életbe lép a regisztráció, az a minimum, hogy a regisztráció megtörténtét a hivatal ismerje el, adjon bizonylatot arról, hogy rajta vagyok azon a listán, nehogy később esetleg elvesztenek, elkeveredjenek bizonyos nyilvántartások. És végül Semály azt írta szintén erről, egyszerű bűnbakkeresés, mindenki hibás, csak ők nem. Mindenképpen szükség van a hitelre, termelés GDP nincs bevétel, csak fogyasztás terhelő adók, ahogy mondják, pedig fogyasztás sincs. A világnemzet oltárán el fogják verni az MNB tartalékait, és ha nincs IMF kölcsön, akkor mindennek vége.
Köszönöm szépen, Eszter. Rangos Kati következik mindjárt. Szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok! Marosány György lesz a vendégem. Marosány György főiskolai tanár, a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítványnak volt ügyvezetője, kormányszóvívő is volt, és mostanában a publikációiról ismert.
Nagyon jókat szokott írni, többek között a Népszavában is.
Meg a Népszabadságban, meg a Mozgóvilágban.
Akkor tehát Marosán György következik mindjárt. Én köszönöm szépen a figyelmüket, munkatársaim voltak Bálint Judit, Erdei Tünde, Földvári Eszter és Józsa Péter, és János hallották a viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
6 óra. Most a magyar kormányon van a sor, hogy aktívan lépjen az IMF felkötendő megállapodás érdekében, véli a költségvetési tanács elnöke. Alig egy év múlva kezdődik az előzetes választási regisztráció, Gyurcsány Ferenc éhségsztrájkkal tiltakozik az eljárás ellen. Szigorítana Brüsszel a cigaretta csomagolás szabályain. Szerda délutánig tart a kései kánikula, utána lehűlés kezdődik. Jó estét kívánok, Kardos Krisztián vagyok. A költségvetési tanács elnöke szerint az IMF tárgyalások mostani szakaszában a magyar kormánynak kell jeleznie, mit akar és mit tud teljesíteni a megállapodás érdekében. Kovács Árpád szerint csak ezt követően alakulhat ki valamilyen kompromisszum a felek között. A megállapodás, az olcsóbb finanszírozás és a bizalomteremtés fontos eszköze lenne, bár a magyar államháztartás enélkül is finanszírozható, tette hozzá egy szakmai fórumon az egykori számvevőszéki elnök. Egy hetes éhségsztrájkba kezdett Gyurcsány Ferenc a Kossuth téren a választási regisztráció tervezett bevezetése ellen. Tiltakozva a demokratikus koalíció elnöke és a párt három politikusa így akarja felhívni a figyelmet a szerintük demokrácia ellenes kormányzati politikára. A volt miniszterelnök azt mondta, abban bízik, hogy így a passzívabb választók figyelmét is fel tudják hívni arra, hogy nem jó irányba mennek a dolgok.
Ennek az akciónak a drámai erejével el lehet jutni olyan választókhoz is, akik egyébként nem nagyon érdeklődnek a politika iránt, akik legyintenek, akiknek már elegük van, akiknek, ha úgy tetszik, tele van a hócipőjük ezzel a világgal. Nem titkoltan a választókról szól. Ők értsék, hogy bajban vagyunk, és nem lehet apatikusnak maradni. Az emberek nem a közgazdasági szemlét olvassák tömegesen, hanem a Blikket.
Az előzetes regisztráció ügye a parlamentben is szóba került, mert az MSZP elnök frakció vezetője Mesterházi Attila szerint nincs szükség a választók semmiféle előzetes szűrésére. Ezt közölte a kormányfőhöz címzett felszólalásában.
Ön azt mondta, hogy új választógi rendszer lesz, amivel sokkal demokratikusabb lesz itt az élet Magyarországon, és sokkal jobb rendszert fognak létrehozni, mert ezzel tudják szűrni a szavazókat. Kérem, miniszterelnök úr, az a legtökéletesebb demokrácia, az a legjobb választógi rendszer, ami senkit nem szorít ki ebből a választójogból. Nem kell szűrni semmilyen előzetes regisztrációval, semmi mással a magyar választópolgárokat, egyszerre hagyni kell őket, hogy elmenjenek szavazni, és ők dönteni fognak erről.
Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester helyettes kihallgatásával folytatódik az ellene és társaival szemben indult pár holnap Kecskeméten. Az ügyészség folytatólagosan bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolja az egykori MSZP-s politikust és 14 társát. A vád szerint a volt városvezető 2007 és 2009 között a BKV vezetőknek olyan utasításokat adott, döntéseiket oly módon befolyásolta, hogy a cég számára hátrányos döntéseket hozzanak, illetve ilyen szerződéseket kössenek. Elrettentő felirat és kép kerülhet a cigarettás dobozok felületének 3/4-ére, mostani 30%-kal szemben, ezt szorgalmazza az Európai Unió. Az ugyancsak kötelezően előírt méretű zárjegyet is beleszámítva a gyártó így már csak a doboz felületének nagyjából 10%-át tölthetné ki saját belátása szerint, de számos megkötés léphet életbe még itt is, értesült a Die Welt című lap. Végül az időjárásról. Szerdáig tart a kései kánikula, 30 fok fölött alakulnak a csúcsértékek, reggelenként 13-14 fokra számíthatunk. Szerdán délután kora este jön nyugat felől egy hidegfront erős felhősödéssel, széllel, zivatarokkal. Csütörtökön már legfeljebb 20 fok lesz, a hétvégén ismét melegszik a levegő és szűnik majd a csapadék. Legközelebb fél hétkor jelentkezünk friss hírekkel.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Marosán György főiskolai tanára, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány volt ügyvezető igazgatója, egykori kormányszóvívő a vendégem, aki manapság szervezést és vezetést, meg emberi erőforrás menedzsmentet oktat, és aki nemrég a mozgó világban többször is a kommunizmus matematikai egyenlete címmel azzal foglalkozott, a 21. század globális folyamatai milyen közösségek formálódását teszik lehetővé. Miért fontos a bizalom a közösségek tagjai között, mit jelent a potyautasság társadalmilag, milyen a demokrácia szint és mit jelent a demokrácia megrepedése. Ezeket a tanulmányából ide citált fogalmakat szeretném aktualizáltatni és kifejtetni vele.
Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül mellettem Marosán György, és jó reggelt azoknak, akik az ismétlést hallgatják. Mielőtt még rátérnek arra, amiért ide hívtam, ez a mai hír, ez pici megbeszélést igényel. Mit szól ahhoz, hogy Viszku Bélát házi őrizetbe vették, és amikor szép alaposabban elolvastam az Indexen az ezzel foglalkozó anyagot, akkor itt a részletes kifejtésben van egy olyan tétel, ami arról szól, hogy Biszkun a november 7-én Kádár János által megalapított új magyar forradalmi munkásparaszt kormány legfontosabb döntéshozó szervének, az ideiglenes intézőbizottságnak volt a tagja, és úgy hívják, hogy Ibolya Tibor az ügyészt, aki ezügyben nyilatkozott, és Ibolya szerint, ha élnének, Biszkuhoz hasonlóan az intézőbizottság többi tagját, például Kádár Jánost, Apró Antalt, Marosán Györgyöt is meg kéne gyanúsítani. Milyen reakciója van erre?
Hát először is, hogy meg vagyok lepve, ma gyakorlatilag nem olvastam újságot, tehát itt tudtam meg ezt a hírt. Viszku Béláról nem szívesen beszélek, mert ismertem őt is, személyes rossz tapasztalatom nincs, sőt ennek az ellenkezője. Amire reagálnék, hogy látom én ezt a dolgot a papám oldaláról. Hogy éltem meg ezt a konfliktust, amit én régóta láttam, és hogyan próbálom föloldani.
Miben áll a konfliktus?
A konfliktus abban áll az enyém, a fiatalabb nemzedéké. Általában két alternatívát választanak az utódok. Az egyik az, hogy kitartanak az öregek mellett, a szülők mellett, és azt mondták, igaza volt, azt kell csinálni, azt kellett volna csinálni, én is azt csinálnám. A másik teljes mértékben elhatárolja magát, és azt mondja, megtagadom, mindent, amit csináltak. Én egy harmadik utas megoldás híve vagyok, szétválasztom a magánembert és a közember véleményét, és magánemberként ugye úgy emlékszem rá, Shakespeare-el szólva, barátom volt ő hozzám, hűs, igaz. Egy lebilincselő egyéniség volt, személyes élményeim gyerekkoromból szinte csak jók, nincs tehát jogom bármilyen értelemben megtagadni őt. Közemberként viszont, aki sokat tanultam az életben, elindultam valahonnan, gyakorlatilag feltétel nélkül elfogadtam a világot olyannak, mint amilyennek ő leírta, és jutottam el valami egészen máshoz. Még az ő életében, ez érdekes volt, ugye ez a 80-as évek voltak, a 80-as években szabadjon így mondani, hogy fokozatosan én is eljutottam a rendszerváltás gondolatáig, ezért ez tulajdonképpen számomra nem okozott konfliktust. A konfliktust az okozta, és az ide kapcsolódik, hogy eszembe jutott, és tudtam, ha a rendszerváltás megtörténik, akkor előjön az apám ügye is. És ez gondot jelentett.
Mert magának megvolt, hogy az apjának ügye van.
Igen. a szónak abban az értelmében, hogy ugye volt egy rendszer. Apám ezt a rendszert kialakította, dolgozott ezért, megszenvedett érte, megszenvedett az egész család érte, de lényegében egy ikonikus személyisége volt ennek a rendszernek, és ez a rendszer, hogy is mondjam, enyhén szóval nem vált be gazdaságilag. Nem volt hatékony, politikailag rossz volt, emberek százait, ezreit, millióit tette tönkre.
Na, Gyuri ezt maga menet közben látta, hiszen azokkal a reformkommunistákkal volt együtt, meg olyan foglalkozásokat űzött, meg olyan helyeken dolgozott, ahol a rendszernek az araszolását, a változás felé azt módja
ez
követni.
Van, ez pontosan erre célzok. Ez gyakorlatilag a 80-as évtized. Mások előttem jártak, korábban vették észre, nem akarom úgy fölmutatni magam, mint egy forradalmárt. Akkor késve ugyan, de mindig rájöttem, saját tapasztalataim alapján, és nem annyira kényszerek miatt, hogy a rendszer megreformálhatatlan. Tehát jutottam el oda, hogy akár a vele való beszélgetésben, de ott ez kevésbé metődött föl, hogy ez nem jó, másik kell. És ma azt kell mondani, tehát ezért mondhatok későbbi, hogy is mondjam, ismereteim alapján, hogy tehát a rendszer, amit szocializmusnak hitt, nem működött, rossz volt, és a történelem kritikát gyakorolt. Mindaz, amit akartak, most független attól, hogy mit akartak, amit csináltak, ez az egész nemzedék, rossz volt, meg kellett változtatni. Ebből a szempontból a rendszerváltás egy valódi forradalom volt, és ha lehet így mondani, Magyarország azt a lehetőséget adta, hogy visszatér a történelem normális főútvonalára.
Ez nagyon szép és kerek gondolatsor volt, de azért ilyen gyorsan nem szabadul, mert azt azért még szeretném tudni, hogy akkor, amikor mondjuk kormányszervívő volt 88-89-ben, és az ismeretségünk oda vezethető vissza, hiszen akkor én azt hiszem éppen hogy tudom, hogy én akkor a tévéhíradónak a riportere voltam, meg szerkesztője voltam, akkor gyakorlatilag már a Grósz kormány is fogcsikorgatva és kényszerek hatására, de a német kormány az aztán meg teljesen még azt a látszatot is megteremtve, hogy szakértőkből áll össze. A társadalmi változás felé ment akkor is, hogyha nem lehetett az első pillanattól tudni, hogy ez mibe torkolik, de az, hogy hogyan alakítják át azt a világrendet, ami ahhoz képest, ami körbevette Magyarországot a kicsit tőlünk nyugatra, egy afelé menetelő társadalmi struktúra váltás volt, nem?
De így van, és azt hiszem, hogy visszagondolva azokra az időkre, mindannyiunkban, és ezt most a kormány és a kormányhoz közvetlenül tartozó embereknél éreztem, valamiféle misszió volt átvezetni az országot viszonylag békésen egy más, hatékonyabb, demokratikusabb társadalomhoz.
Hát ez volt az, ami illúzióként megvolt.
Én azt gondolom, hogy ez nem volt illúzió. Én azt gondolom, sokakkal ellentétben, hogy ez sikerült. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás egy sikertörténet. A rendszerváltásról úgy fognak beszélni 2060-ban, 70-ben, ahogyan ma beszélünk például a kiegyezésről. Az csak most, aki végigéri, minden változás e tekintetben rettenetes. Ezért volt az, hogy az első 10 év tulajdonképpen sikeresnek tűnt, a második 10 év egész Kelet-Európában, már a 21. században megtorpanás jelentett, és ezt lehet is látni. De alapjában véve ez egy sikertörténet. Nem volt más út. Lehet vitatkozni, hogy egyiket vagy másikat a privatizációt, vagy ezt másként megoldani. Maguk a bent levő emberek is vitatkoznak. Korábban megcsinálni a bankok privatizációját, máshogy csinálni a privatizációt. Én azt gondolom, hogy egészébe véve ez jó volt. Amit talán egész Kelet-Európa és Magyarország is elfelejtett, és ez sokszor előjön különböző dologban, amit egyébként az értékszociológiai vizsgálatok mutatnak, milyen a magyar. Nehéz erről beszélni, de az értékszociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy környezetében nem nagyon bízó, és a szolidaritást nem szükségképpen vállaló, a magyar írók is leírják ezeket a dolgokat, és ha ez így van, akkor ez az átalakulás és annak a hatékony működése, hogy mondjam, több figyelmet igényelt volna, sokkal jobban kellett volna figyelni a korrupció kérdésére, az emberek felvilágosítására, az emberek közvetlen bevonásába a politikába. És akkor ugye minden ilyen változás egy társadalmi szintű tanulás. A demokráciát meg kell tanulni, gyakorolni kell, hogy megértsed azt, hogy amikor a másik valami más mond, akkor nem üvöltesz rá, nem ütsz először, hanem inkább kérdezel először. Ezt gyakorlatban kell megtanulni.
Szép lassan belepörgünk abba, amiről eredetileg akartam beszélni. Ezek az ön írásaidnak egyikéből, másikából, majdnem mindegyikéből kiolvashatóak, mert hogy valamiért ezen pörög, de közben azért visszatérnék egy mondattal, és ezzel el is intézzük ezt a biszkújügyet, hogy akkor, amikor lát egy ilyen kinyomtatott oldalt az egyik portálról, és akkor olvassa, hogy egyébként, ha élnének, akkor mások mellett az ön papájával is ugyanez lenne a helyzet, mármint az, hogy életfogytiglanra lenne ítélhető, meg hogy a sortűzügyekkel összefüggésbe hozható, az ő politikai döntéséhez kapcsolható, akkor ez egy ilyen rémes érzés?
Fura kettős érzés, inkább ezt mondanám. Azt szoktam hát magamnak, másnak mondani,
magam az apám nevét látnám leírva,
hogy akkor volna nagyon nehéz ez a helyzet, ha itt, és ez lassan biztos el fog indulni, egy olyan történelmi vizsgálat, vagy egy olyan politikai vizsgálat, vagy olyan elemzés, amely abszolút részrehajlásmentes. Nézzük meg a tényeket, nézzük meg a törvényeket, nézzük meg, hogy egyes emberek mit csináltak. Tehát, ha ez van, akkor nekem is vallani kell, akkor be kell látni, el kell mondani, apám, ez bűnös dolog volt, ez nem volt olyan, és így tovább. A baj az, hogy amikor ezt megláttam, amikor az orrom elé dugta, akkor nem az jut eszembe, hogy ez egy objektív vizsgálat lesz, hanem hogy egy politikának meghatározott pillanatban, meghatározott célokból elővett dossziéja lesz. És akkor nem megy. Tehát az nem jó, amikor a politika, nem volt jó, amikor az apámék csinálták. Nem jó, amikor a politika rövidtávú politikai célok érdekében kreál felelősöket, bűnösöket, akik egyébként lehet, hogy felelősek, lehet, hogy bűnösek. Tehát annyit akarok mondani, bocsánat, én is lezárva, hogy akkor lesz a helyzetem nehéz, akkor volna nehéz, és egyébként én ezt magamban tisztáztam, ha egy objektív elemzés során az embernek meg kell ismernie, ezt csinálta ő, és innen döntsd el, hogy hogyan tovább, illetve mit mondasz a gyerekednek, hogy ebből mit tanuljon, és hogyan emlékezzen vissza rá.
Hát és olyan nincs, hogy az ember nem mond semmit, csak roppantul sajnálja, hogy mibe kergette bele a történelem, vagy egy adott helyzet az ember apját, aki egyébként már nem is él, és aki egyébként apaként valószínűleg teljesen másmilyen volt. Muszáj ezt kívülálló állampolgárként megítélni?
Mármint nekem? Igen. Tehát azt gondolom, hogy annyira vagyok társadalom iránt érdeklődő, hogy nem tudom elhatárolni ettől magam, tehát valamit mondanom kell. És én egyébként mondtam is, világosan az ő szerepét, az egész kornak a szerepét többé-kevésbé tisztáztam magamban, ami azért fontos, mert hogy most mit csináljak, ma kihez csatlakozzam, kit támogassak, ahhoz ezt meg kell tenni.
Innen folytatjuk Marosán Györggyel nem sokára.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Kedves hallgató, amikor a kutatók megkérdezik telefonon vagy interneten öntől, hogy milyen rádiót hallgat, mondja meg az igazat, hogy a Klubrádiót. Minél többen hallgatnak minket, annál többen hallgatnak ránk. Klubrádió. Tények, vélemények.
Autóra van szüksége, de nem akar venni? Helyes, béreljen inkább. Idén már az áfa is visszaigényelhető. Önnek szól a Yes Autorend Super 9 ajánlata. Szeptemberben induló 9 hónapos időtartamú bérleti szerződés esetén elképesztően alacsony havi díjon. Skoda Fabia havi 59.000 forint. Yes Autorend Super 9 ajánlata. 0620 555 155 vagy www.yesauto.hu.
Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb, úgyhogy megkérdeztük őket, mit jelent számukra a Klubrádió. Komor József vagyok, talán Zalaegerszegről. A 12 pont úgy kezdődik, hogy el kell lépni a sajtószabadságért. Amíg a Klubrádióban, addig van szabadság, van szabad vélemény. A Klubrádió a szabadság rádiója.
Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények.
Reklám hangzott el. Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Marosán Györgyöt hallották itt egy félmondattal, azt hiszem, hogy azt a félmondattát arról csúsztak le, amikor éppen azt mondta, hogy a rendszer nehézé tette azoknak az életét, akik, kiknek?
Akik valamennyire
hittek voltak.
Hittek benne, nem voltak az apparátusban benne, tehát támogatók voltak, nagyon sokan voltak ilyenek, és minél inkább múlt az idő, látszólag a rendszer fejlődött, javult, de a helyzet mindig nehéz lett. Nehéz volt vállalni egy csomó mindent, amikor az ember látta már, hogy a világ más részein milyen irányba megy. A dolgok.
Igen, a frusztrálásnak az oka feltehetőleg az is volt, hogy látszódhatott, mert hogy a rendszer egyáltalán nem akarta azt leplezni, hogy egyébként a világ működik, és mi meg nem működünk, tehát hogy ez ennyi szabadság már simán volt, és egyébként temérdek, olyan képzett ember került ki, nem tudom, egy 80-es évek közepére, végére, nem ki, hanem került be az államapparátusba, akik egyébként egyáltalán eszük ágában sem volt leplezni, hogyha valami bordítságot észleltek, és ettől a szabad kibeszéléstől, vagy nem tudom micsodától, ettől lett egyértelmű, hogy a helyzet tarthatatlan, legalábbis, hogyha most arra az értelmiségi felső 10 000-re gondolok, amelyik nem volt a 80-as évek közepén.
Ez abszolút így van, ezt én is így látom, és egyébként ez, amit most elmondott, ez idézte elő megint csak, ugye 1981-től az ipari minisztériumban dolgozom, 83 táján egy bankot alapítok, akkor többen csinálták ezt az ipari minisztérium innovációs bankját, majd némi túlzással azt szoktam mondani, hogy jól induló bankári karrieremet a rendszer keresztbe törte, mert hogy a pártközpontból érkezett egy felkérés, hogy menjek be az apparátusba, és akkor bemegyek a tudományos kultúra és közoktatási osztályra. Akikkel találkozom, és ezt dolognak ezt a részét akarom kiemelni, szakemberek, akik ma is itt-ott megvannak, kifejezetten jó szakemberek, akik ugyanúgy, bocsánat, mint amit maga is most elmondott, két tűz között vannak, van egy elvárás még, ha úgy tetszik a titkárság, politikai bizottság szintjéről, hogy milyen stílusban, milyen koncepciót kell vinni, és egy idő múlva azt veszed észre, hogy sokkal inkább fogadod el, amit maga mond, mint amit a főnökök mondanak. Tehát ez egy szerepkonfliktus volt, ami nagyon nehezen volt feloldható, és ezért például én különösen a vége felül 86-87-ben nagyon ki akartam jönni.
És akkor így lett magából kormányszóvívő. Ennek ez egy kicsit ellentmond.
Ez egy nagyon fura történet, és magam sem tudom, hogy ez hogy történt. Semmit nem tudok róla. Volt egy érdekes történet ezzel kapcsolatban. Eljött hozzám, azt hiszem, egy újságírónő csinált egy interjút.
Még a bankhoz?
Nem. Ez pártközpontban vagyok.
A pártközpontban.
88. januárjában. És tőle hallom, hogy úgy hallotta, hogy engem szóvivőnek akarnak. Engem lepett ez meg legjobban. Ez valószínű belső politikai játszmáknak volt az eredménye, tehát naívan, még azt is merném mondani, hozzá nem értőként kerültem szóvivői posztra. Az egyetlen, ami valamennyire segített, én legalábbis ezt így éltem meg, hogy az emberben tényleg az volt, és a környezetemben is ez volt, most a minisztertanács szintjén és másut, hogy vigyük át ezt az országot. És ezért lehetett, hogy az ember egy csomó dologra naívan reagált. Egy példát hagyd mondjak magának. Fölhívott a Szabad Európa rádiótól, hogy interjút akarnak csinálni velem. De telefonáltak és bekapcsolták a szóvivéshez. És azt mondtam, hogy figyeljen ide, ez nem úgy megy, erről meg kell kérdezem a miniszterelnöket, akkor ma azt hiszem Német Miklós volt. Német Miklós nem volt elérhető, és azt mondtam, hívjon vissza egy fél óra múlva. Visszahívott, figyelj, nem tudtam beszélni a miniszterelnöket, de tudja mit? Hát csináljuk meg az interjút. Hogy mondjam, ez egy abszolút naív dolog. A végén kérdezték, hogy visszamondják-e a szöveget. Azért nem, én bízom magába, mondtam. Uh-huh. És utána ezt az egészet letiltották a Szabad Európa Rádióban. Ne csináljunk már ilyet, hogy közvetlenül fölhívjuk az embereket onnan, hogyan hat ez Magyarországra. Tehát ezzel csak egy példát akartam mondani, hogy egy csomó mindenben naívan...
És a Szabad Európa állt el a közlésétől?
Nem, ezt leadták, de utána nem folytatták tovább ezt, hogy fölhívunk valakit, és akkor csinálunk vele egy interjút.
Mert még válaszol, nem értem, az miért zavarta volna őket? Noha az addigi gyakorlattól eltért. És Németh Miklós egyébként nem tolta le azért, mert beleegyezése nélkül beszélt a Szabad Európának.
Azt hiszem ezért nem... De el kell mondani, hogy nem tartoztam Németh Miklós, hogy mondjam, közvetlen baráti körébe. És ez valószínű a szóvivésemnek a befejezését is jelentette, és ezt egy picit természetesnek tartom, és hagy utaljak vissza. Sokan úgy néztek rá, most olvastam egyébként, ajánlom mindenkinek, Sárközi Tamásnak a Kormányzás Magyarországon 78-2012, egészen kiváló a könyv, nekem nagyon tetszett, én csak egy lábjegyzetben vagyok, mint a Kisbuci, aki különböző, hogy is mondjam, politikai alkuk eredményeként kerülök oda, tehát nagyon sokan gondolhatták azt, és ez lehet, hogy így is volt, de én erről nem tudok, hogy teszem azt a Grósz Károly a kemény vonalasaknak akart ezzel valami
gesztust tenni. Mert legalább a neve jól csengett.
Ez abszolút benne van a dologban.
Mint Kismarosán.
Mint Kismarosán. Az más kérdés, hogy én ekkor már...
Nagyon is nem a papa irányba.
Nagyon is nem, ez így van. Tehát akkor én már...
Ettől még Németh Miklósnál például bejöhetett volna.
Ez akkor valószínű... Lehet. Nem jött be, én gyakorlatilag egy év múlva lemondtam a szóvivésről, utána fura karriert futottam be, utána lettem a Hitelbank ügyvezető igazgatója.
Mondja, persze, ezt akartam tudni. És miért nem lett bankár, meg ezt a vállalkozást?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Miért nem gazdagodott meg kövé?
Nem tudom, hogy a kedves hallgató ezt így elhiszi-e. Apámtól azt tanultam, nem magadnak kaparj, próbálj másokat szolgálni. És rájöttem arra, nekem ez a szerep nem jó, nem volnék jó bankár. És számomra az, hogy ellentem tanárnak, ez életem egyik legjobb döntése volt.
Na most azért tegyük hozzá, hogy amennyire elolvastam az életrajzát, és az nem wikipédiás, tehát szerintem ez saját kezűleg gyártott, maga fizikusként kezdte.
Ez így igaz.
Ebből az a következtetésem származna, hogy nagyon sok olyan embert, nem, de szóval jó pár olyan embert tudok a magyar gazdaságban, aki iszonyú sokra vitte, például úgy, hogy fizikus volt. Más, de mondjak, Weisinger Tamás is szerintem fizikus.
Igen.
Tehát, hogy... Az út a meggazdagodáshoz, az a fejében, az ott lehetett.
Nem volt...
El tudom képzelni, hogy értette a bankszére.
Hozzáteszem, akik akkor indultak, ugye én korábban valamit csináltam ezzel, lehetett volna, de egy. Támadható vagyok, ezt tudom, az alapítványnál is.
Miért?
A következő, Marosán György, ugye én Kisbuci Gyurka vagyok. Ez így van, ezt én tudom, emiatt a politikusi karrier is tulajdonképpen, hogy mondjam, nehezen folytatható, és ezért én arról le is álltam, és a bankárság is támadható. És ugyanígy támadható volt az alapítvány is.
De hát az apjának...
Bocsánat, a maga szemszögéből...
Az image az egyáltalán nem az volt, hogy magának bármit is összeszedett volna.
Ez így van, de egy a kérdés...
De annyira emblematikus komcsi volt a papa, hogy azt nem engedheti meg magának?
Tehát én csak annyit akarok mondani. Én támadható vagyok, és ezért szükségképpen kiteszem magam a támadásnak. Miért pont a vagyon átmentő, hatalom átmentő Marosán van egyik vagy másik banknál? Nekem ez nem kell... Ez is csak azt
mutatja... Tudta 90-ben magának
ennyi? Hát persze! Hát ezt mindenkinek látni és tudni kellett volna. nekem az volt az érdekes, lehet, hogy harcolnom kellett volna, ez sokszor fölvetődik bennem, de olyan értelemben értelmiségi vagyok, hogy mindig azt mondom, van más, akkor csinálok egy